Az író utószava. Miért szereztem meg 30 évvel ezelőtt a kiváló művészettörténésznek, Carl Justinnak Velázquez és Százada című 800 oldalas monográfiáját? Nyilván nem annyira festő emberi dokumentumait kerestem, mint inkább az évszázadot, pontosabban azokat az évtizedeket, amelyek alatt már erősen bealkonyodott a spanyol aranykor fölött. Az esőisten megírása után vettem kézbe a könyvet. Élénken éltek még bennem a hispán történelmi emlékek, bár, ha egyáltalán megírandó könyvre gondoltam, jó részt az akkor foglalkoztatott, amely a Fekete Bársonyban című könyvemnek adta alapanyagát. Mind az esőisten, mind a Fekete Bársonyban történeti kora szerint befedi a nagy spanyol Siglo de Orónak az aranyszázadnak egy-egy szakaszát. A század spanyol módra hosszú léptű volt, általában avilai Szent Teréz fellépésétől számítják, s Calderón halála vett véget ennek a nagy korszaknak, amelyet a spanyol Habsburg fáraók árnyéka takar el. Úgy éreztem az évek múlásával, hogy második Fülöp korszaka után még maradt olyan művészleg kiemelkedő periódus a nagy spanyol históriában, amelyet talán érdekes lenne egyszer foglalkoznom. Mindez nagyon is töredékes gondolat volt, szunnyadó tervek rezervátumában. Akkor nem gondoltam, hogy ebből egyszer kiformálódik a spanyol trilógia. Barátunknak, Zádor Anna művészettörténész professzornak előadásra mentem el, amelyet a Prádóról tartott. Szóban is vetítésben dominált az előadást Velázquez. Életre keltek a vásznon azok a képek, amelyeknek Justi könyve felvázolta inkább történeti, mint művészettörténeti hátterét. Amikor az előadás után a spanyol világ felidézett hangulatában beszélgettünk a témáról, Zádor Anna épp megjegyezte, hogy milyen érdekes lenne Velázquezről regényt írni, hiszen itt egyetlen művész befogja az egész korszakot. A mondat magja ráváró humuszba került, megindult a motivumok csírázása, az inkubáció, amelyet lassan már életre kezdenek kelni a szereplők. Egyre tudatosabban olvasok. Magam előtt is szinte titkolva kezdem keresni a forrásokat. Összefüggések szövevénye. Miként virágozhat így gazdagságban, a szomszéd országok színvonalát is meghaladva, a művészet valamennyi válfaja Hispániában, ám ugyanakkor olyan kormányrendszer uralkodik, amely magára vállalta az ellenreformáció minden költségét és ódiumát. Erre pazarolja a mérhetetlenek látszó új világbeli kincseiket, még ugyanakkor közigazgatása, középkori vonásokat konzervál, gazdaságpolitikája kapkodó, külpolitikája már csak veszélyek kerülésében merül ki harmadik és negyedik Fülöp korszak alatt. De ez a 17. század elejétől kezdve már beteg emberként nyilvántartott nagyhatalom még mindig világimpérium elég erős ahhoz, hogy az újkor legnagyobb gyarmatbirodalmát a 19. század elejéig igazgassa. Amikor felújítottam mindazt, ami hozzáfűzött Velázquez művészetéhez, itt elsősorban azokra a látogatásokra gondolok, amelyek felejthetetlenek maradtak a bécsi Kunsthistorisches Museum Velázquez termében, ahol viszonylag sok időt töltöttem, hogy meglessem az elmúlt hispán világ vászonra varázsolt szintézisét. Már éreznem kellett, hogy a születendő regény őstalán aránynak biztosan mozgok. Egy-egy alakot, témát, művet kiragadva, korábban foglalkoztam a 17. század első felének barokk világával. De éreztem, hogy társadalma feszültségei, fényei, roppanásai egy inkább sejtett, mint feltárt, nagy egészbe tartoznának. Még egy könyvről kell megemlékeznem, Ludwig Fandl, a német történész, aki második Fülöpről és második Károlyról szóló monográfiáival, mint egy beboltozza a Siglo de Oro kezdő és befejező periódusát. A középső részt oly módon alakította ki, hogy lefordította a bevezetésen láttal a kiváló spanyol orvoshistorikusnak, Marañónnak Oliverezét, és ezzel trilógiává formálta a spanyol Habsburgok korát. Marañón Junghoz fűződő iskola híve volt. Ennek nyomát érzem ebben a művében, amelyet a IV. Fülöp kor döntő befolyású diktátoráról, Oliverezről formált, és amelynek mesteri képét, mint egy az örökkévalóság számára Diego Velázquez feste teremekbe. Az Olivares monográfiát már régebbről ismerem. Marañón másik átfogó művét, Antonio Perezről, a Fekete Bársonyban egyik alakjáról, csak akkor olvashattam, amikor könyve már egy évtizede megjelent. De miért Velázquez? Miért nem Murillo vagy Zurbarán? Mi vonzott ebben a 60 évig élt udvari festőben, akivel valójában nem történik semmi különös? Ifjúkorában került a hispán égbolt belsőbb csillagképébe, a felség udvari festője lett. Szerényebb, kisnemes származása az illő, udvari stallumot is kap, mely mellett a művészetet szinte dilettanteként gyakorolhatja. Ugyanakkor, amikor említett festő kortársai művészetükből élnek, ateliét tartanak. Miért? Mindig vonzottak azok az egyénségek, akik még kifejezik, vagy formálják korukat, elkerülték a monográfusok érdeklődését. Velázquez csendes. Jó részt, eseménytelen élete, ugyanis lenne alkalmas regényes életrajzhoz. Nem verekedte fel magát nyomorúságból, nem vitézkedett, mint kortársa és udvari kollégája Calderón, nem örökítette meg nevét, mint művészeti író, nem voltak ballépései, szerelmei, véres kalandjai, mint Alonso Canónak, univerzális művészi kortársának. Két itáliai utazás alatt szívta magába mindazt, amit Spanyolországon kívül a nagyvilágban látott. Ifjúkorában, Sevillában, polgári világban, majd Madridban, az Unica Corte környezetében él. Ez a művész, aki Európának leggőgösebb uralkodója, a forma szerint nem is, de lényegileg egy életen át tartó barátságával tüntetett ki, szerényen, néha még gondok között is élt. A sors különös játéka, hogy akkor halt meg, amikor még nem nyújtotta be utolsó, végzetessé vált utazásának elszámolását. Így jó spanyol szokás szerint a kincstár, szinte ki sem hűlt tetemére ügyet sem vetve, felleltároztatta a művész hagyatékát, és a zárlat alá vétette. Ennek az aktusnak köszönhetjük, hogy teljes lista maradt meg a jegyzőkönyvben Velázquez minden hátrahagyott ingosságáról, köztük a könyveiről is. Halálának 300 esztendős fordulójára Madridban átfogó forrásgyűjteményt jelentenek meg. Ebben minden eddig kiadatlan dokumentum is szerepelt, amely archívumokban rejtőzködött, s nyilván kikerült az kutatók figyelmét. Ezt a gyűjteményt kérésemre elküldte spanyol kiadóm Luis de Caralt. Az okmány gyűjtemény birtokában pergethettem előre és vissza, tárgyi hűség teljességében, egyre inkább megszerettem mesterem világi ügyeinek történetét. Ritka csendes, sztoikus, finom, udvari ember volt Don Diego, jó indulatú, a humánom bajnoka. Ez is spanyol tulajdonság lehetett, de az udvari világban kevesen gyakorolták. Soha, a források tükrében. Nem volt összekoccanása, nem gyűlölt, nem vádolt, nem szőtt a korábban oly szokásos cselszövényeket. Nem volt szerelmi kalandja, melyről feljegyzés maradt volna. Korán házasodott felesége, aki egyetlen leányát szülte, néhány nappal élte csak túl urát. Hogy milyen lehetett műveltsége, azt inkább a lélek mélyre hatoló képmásai tanúsítsák, mint olyan írások, amelyekben kutatta volna a művészet lényegét. Ebben apósa Pacheco járt elől. Megtisztelő epitentonját kapta. Emel Francisco Pacheco több szerepet is vállalt. Festő volt, a Sevillai képtárban láttam először Pacheco arcképeket. Portrét kitűnőnek találtam. Az volt az érzésem, mint a szeretet vejének hatás alatt állt volna. Pacheco irodalmi és művészeti szalont is tartott Sevillában, mindenki örülhetett, aki házába meghívást kapott. A házigazda ezen kívül a Szent Hivatalnak, az Inkvizíciónak művészeti szakértője is volt. Az ő helyben hagyása nélkül nem lehetett elhelyezni egyházi épületben olyan festményt, mely vallásos tárgyánál fogva megkívánta az ikonográfiai kritikát. Ebben a pacsekói körben nőtt fel az ifjú mester. Itt ismerkedhetett meg az ambícióktól duzzadó, de kedély hullámzásoktól szenvedő Olivares grófjával, aki a hatalom csúcsára kerülve felkarolta a sevillai honfitársait. Nagy mester, de egyszerű ember lett a Diogo Velázquez. Mondhatná be nem avatott szemlélő. Miért érdemelne bővebb krónikát, mint amit Carl Giusti írt róla a múlt század 80-as esztendőiben? De nekünk ez a hallgatag, mindent megfigyelő, mindent elemző szemtanút úgy lehet megidéznünk, mint korának hiteles narrátorát, mint olyan szereplőt, aki feltárja a világ mélységeit, megmutatja a maga szinte titokzatos fensőbségével a spanyol mikrokozmoszt, a királyt, a királynét, kancellár, tanácsosokat, infáns nőket, törpéket, bolondokat, de megfigyeli közben az őt körülvevő világot, az ebédelő kisembereket, a kovácsműhelyt, textilszövőt, a Bacchustól elvarázsolt falusiakat, a különös, filozófus hajlandóságuk, klasszikus névre hallgató koldusokat, egyetlen egyszer egy női akt gazdáját, akinek elmosolt arconásai csak a festett tükörből sejlenek elő. Alig festett vallásos tárgyú képet, ezt átengedte társainak. Miért nem volt könyvtárában egyetlen állítatos mű sem, csak természettudományos, földrajzi, művészeti vagy filozófiai könyvek? Érdekelte vagy sem az irodalom? Ha találkoztak, miről beszélgethetett Velázquez és Quevedo, Góngora és Calderón? Különös színekben villódzik mégis élete, ha itt-ott felfejtjük valamelyik epizódját. Anyja, a városban lakó jobb familiák szokása lehetett, egy afrikai férfi fiúcskát vásárol a szevélyi rabszolga piacon egy portugáltól, mert spanyoloknak tilos volt az ilyen kufárkodás. A gyereket Juan de Parájának nevezik. Velázqueznek egész életében társa, inasa, segédje, s végül festőtársa marad. A mester halála után átveszi Velázquez vejével, Juan de Mázóval együtt e nagy iskola hagyományait. Ketten képviselik a lebukó 17. század végén a velázquezi örökséget. Amikor Velázquez Rómában gyűjt képeket királya galériája számára, érkezik hozzá a Szentatya meghívása, fesse meg 10. ince képmását. De a pápa előbb látni szeretné Velázquez valamilyen művét, mielőtt modellt ül neki. A spanyol mesternek nincs más választása, rabszolgáját festi le, nem titkolva az arcvonások negroid jellegét. Parája titokban, de mélyen megsértődik, amikor gazdája ezt a képet bemutatja Szentatyának, majd kiállítja az akkori tavaszi tárlaton. A sors különös iróniája, hogy ez a Parája portré 1970-ben a londoni Christie művészeti aukción minden eddigi festményén magasabb árat. 2,3 millió font sterlinget ért el, és ebből az alkalomból mindönt megjelent Juan arcképe, de nem igen tudták megállapítani kilétét. Arab nemes embert formáltak belőle. A kép egyébként a kevés Velázquez vásznak egyike volt, amelyek még magánkézen voltak, a portrét Hamilton a szép Emma ura szerezte meg, és utána 170 évig ugyanazon a helyen egy angol kastély falán függött. Velázquez bármi különösen is hangzik, nem mindig ért rá arra, hogy képeket fessen. Megbízható, sőt, akkorátos gondviselője volt a királyi javaknak, előkészítette az udvari kivonulásokat, rendben tartotta a királyi képgalériát, hozzá kell járulni az udvari ünnepségek dekorálásához is, a kor szokása szerint. Nem dolgozott gyorsan, virtuóz módjára. Az 1955-ben megjelent nagy Pantorba monográfiában a mester 124 kétségen kívül eredetnek tartott, s további 58 vitatott hitelességű festményt reprodukálták. Érdekes módon Velázqueznek nem maradt a grafikái, nem igen tudunk vázlatairól. A vázon volt az egyetlen csodálatos mező, ahol komponált. Úgy hihetnénk, hogy önmagát elnyomottnak érző, a nagyurak pökhendiségét szenvedő, duzzogó művész lehetett ekkora hatalom örök árnyékában. De mindenről, a források tükrében nem is lehetett szó. Mindenki, aki ott élt, negyedik Fülöp és Olivares világában becsült a mestert, aki a legspanyolosabb módon adta át a viszonylagos halhatatlanságnak mindazokat, akiket megörökített. Nem bukkantam sehol sem nyomára olyanféle tülekedésnek a festő körül, hogy egy-egy ember ábrázat megörökítessék, mint ami történt a Vatikánban, amikor Raffaello a stancákat festette. Ennek az is oka volt, hogy Velázquez, újból csak a források tanúsága szerint, nem festett pénzért, kizárólag ő felsége dotációjából élt. Az, hogy ifjabb korában, és talán nagyon is valószínű, de nem bizonyítható, Ince pápának visszaküldte a portréért küldött aranyokat azzal, hogy jó királya őt bőségesen ellátja szükségesekkel, ugyanakkor Rómában anyagi gondokkal küzdött, hiszen már hosszú idő óta nem kapott Madridból támogatást. A Vatikán történetében nem sok példa lehetett arra, hogy egy művész visszautasítsa a Szentatya pénzbeli ajándékát, ám azt a nyakláncot, amelyet azért kárpotlásként kapott Ince pápától, mint haláláig megőrizte. Ez volt az egyetlen értéket jelentő objektum a hagyatéki leltárban. Egyetlen emberi, ma már alig érthető emberi hiúság gyötörte. Korabeli hidalgónak kellene lenni ahhoz, hogy megérthessük örök vágyát, a Santiago rend lovagja kívánt lenni, bejutni ebbe az előkelő, gyökereivel mélyen a hispán középkorra nyúló feudális társaságba, mely számára többet jelentett minden főnemesi titulusnál. A legfőbb kegyi úr, negyedik Fülöp is támogatta udvari festének törekvését, bár bizonyára az oly ritkán mosolygó uralkodó magában mosolygott számára aligha értető ambíció fölött. Az utókor szenvedte meg azt a két esztendőt, mely a Velázquez nem dolgozott, művészi géniusza pihent. A lovagi rangért folytatott néha valóban szélmalmok elleni küzdelmében, hites jegyző elé idéztette ifjúkori barátait, szevillai atyafiakat, de festőtársait is, mint Murillót, Zurbarant, Kánót. Arra kellett hitet tenniük, hogy Don Diego soha nem dolgozott pénzért, nem tartott nyílt műhelyt, csak ő felsége szolgáltában állt. Tudomásuk szerint nincs erejében sem mór, sem zsidóvér, ősei nem álltak váddal terhelten az inkvizíció előtt, nem űztek birtokaik megművelésén kívül keresetet nyújtó foglalkozást. Az okmánygyűjtemény lapjairól tárulnak elénk ezek az itt-ott egyéni fogalmazású jegyzőkönyvek. A festő társak rendre elmondják, hogy Velázquez nem volt egészen olyan művész, mint ők. Inkább olyan dilettante, nagy tehetséggel megáldott mester, aki méltó arra, hogy ő felsége szolgáltában álljon csak, és arra is, hogy a San Iago rend köpenye ékesítse. Így a nap, amikor ebbe a rendi köntösbe beöltöztették, lehetett Don Diego-nak és a sokszor nélkülöző Doña Joanának legszebb napja. Ez a különös spanyol szenvedély is hozzátartozik e korhoz, mert Giusti Velázquez századának nevez. A miniszter, és nem uralkodója kapott külön monográfiát Giorgio Marañón Olivares könyvében. Ebbe persze belefoglalta Don Felipét, de mégiscsak a kancellár a főszereplő, aki a történelem Spanyolország végzetével vádol. Marañón a diagnosza szemével nézte művében a gróf herceget. Lelki változásai, depressziói, elkalandozásai a józan észbirodalmából jobban érdekelték a szerzőt, mint Olivares törvényhozói működése vagy külpolitikai koncepciói. Amikor Olivares gyakran kódexfestő szerzetes szorgalmával, máskor viszont cselszövények segítségével, kegyetlenségek árán is végezte azt, amit az ő korában a kancellár feladatának tartottak, még állt második Fülöp világbirodalma. Legfeljebb a német alföldi kérdésben kellett áldozatokat hozni, s tényként elfogadni a francia nagyhatalom feltörését. Itália jó része spanyol dominium volt. Madridból igazgatták Közép- és Dél-Amerikát, a Fülöp-szigeteket. Az osztrák Habsburgok a maguk módján lekötötték az ellenséges török nagyhatalmat, mely negyedik Fülöp uralkodásának évtizedeiben kezdett veszteni hatalmából és expanzivitásából. Marañón Olivares alapjában tisztességes bizonyos vonatkozásban tehetséges államférfi is lehetett. Inkább a túl embere, könyvek és képek szerelmese, holott szerette magát hadak élén, ütközet hevében ábrázoltatni, már soha puskaport nem szagolt. Szerette az írókat, mégis ő záratta be a kor egyik legnagyobb tollforgatóját, Quevedót. Mendemondák, gúnyversek miatt. Ma az a történészek véleménye, hogy Olivares inkább asszisztált a spanyol világbirodalom gyors hanyatlásánál, de az adott körülmények között senki sem tudta volna feltartóztatni az idétlen kolosszus dekadenciáját, ha csak nem a kor szellemén túl emelkedő politikai és gazdasági reformok segítségével. Elgondolkodtató, hogy a spanyol nagyhatalom pénzügyi mérlegének aktív oldalát jó rész azok az arany és ezüst szállítmányok formálták, amelyeknek a gyarmatokból kellett érkezniük évről évre, és amelyek viharok és ellenséges kalózok prédáiként nem egyszer meg sem tudtak érkezni. Olivares viszont a kíméletesebb kézzel kormányzó zsarnok lett, ennek ellenére a leggyűlöltebb spanyol tiranusoknak egyike. Bukása, Fülöp szeszélyének fanyar játéka, örömünnepé dagadt a fővárosban. A krónikást, amikor kegyvesztésének óráit mondja el, a részvét érzése tölti el. Saját belső fóruma előtt a kancellárnak fel kellett mentenie önmagát. Az őt követő miniszterek krónikája sem lett semmivel sem szívderítőbb. Hogy mi volt negyedik Fülöp véleménye önmagáról, erre alig van dokumentumunk. Nyilvánvalóan élt benne az önkritika szikrája. A király lelkébe látó idős apáca volt az egyetlen, aki előtt őszintén gyarlóságainak feltárásával megnyilatkozott. Az utókor viszont Velázquez festői géniuszán keresztül bírálhatja meg a király egyéniségét. A felséges maszk keveset változott az uralkodás évtizedei alatt, csak a fiatalos arcbőr lett pettyüttebb, A szemragyogása fakult, a szem alatti táskák lettek súlyosabbak. Don Felipe sem maradhat örök fiatal. A 11 király képmásban, mert Velázquez negyedik Fülöpről festett, benne rejlik laikus szemmel nézve is az egész korszak. Nehéz lenne az utolsó előtti fáraó vállára egy bölcselő köppenyét ráteríteni. Fülöp unoka testvéri házasságok sorába származott. Mégis életerősebbnek mutatkozott, mint az egykori Don Carlos, egy negyedik Fülöp trónra került, kórosan tehetetlen fia, második Károly. Velázquez királya olyan lusta, örömeit hajhászó infásként ült trónra, akiben azért fel-fel villan mégis az értelem, humor, a dilettante művészet szeretete. A sok csalódás, a családi, politikai katasztrófák nem tették buskomorrá, inkább a misztika felé hajlították. Uralkodói sorsát a szertartás rend szabályozta, de egyéni ízlését, kalandjait, politikai sakkúzásait néha váratlan pillanatokban maga a király. A főszereplő közé felnő a nagyváros Madrid, mely mint királyi székhely alig egyszázados múltra tekinthet csak vissza. Hagyománytalan, kiváltságokkal nem védett metropolisz, mert bürokraták, kisemberek, építő munkások, szerencsevadászok népesítettek be második Fülöp óta, aki ide helyezte birodalma középpontját. Modern értelemben lett nagyváros. A városfalaknak már nem volt jelentőségük, az új lakók szabadon terjeszkedhettek a rossz klímájú síkságon. A város népe minden szenzációra éhes. Bajokra edzett, nincsenek ősi szentjei, nem kedvel senkit, gyűlöli a hatalmasokat. Az udvar nem él hermetikus elzárkózottságban, az Alcázar belső népe hozza-viszi a híreket. A király hatalma abszolút, de a jogtalan kisnép részt vesz, épp fizikai közelsége révén a birodalom sorsát meghatározó eseményekben. A házak és paloták gombamódjára nőnek, állandó lakás hiánnyal kell küzdeni a betelepülőknek, viszont biztos kenyeret nyújt, ez a konjunktúra azoknak, akik vidékről ide költözve keresnek maguknak kétkezi emberek módján kenyeret. Madridban nincs faji vallási vagy társadalmi probléma, nem élnek itt múrok vagy nagyobb csoportokban a megtért zsidók, mint Hispánia déli városaiban. A Sevillából érkező Velázquez előtt különösnek tűnhetett az új város társadalomrajza. Egyes képei, mint a szövőnők, vulkánkovácsai vagy az ittas parasztok bepillantást adnak belső műhelyébe. A király festője és az udvar egyik ismert funkcionárusa benne él Madridban. Nem csak a király környezet és nemesség világában, de a város mély rétegeiben is. A női alakok inkább csak elsuhannak. Feleség, lelki vigaszt nyújtó, léleklátó máter, ünnepelt színésznő, a legyezős hölgy, akinek nem ismeri kilétét, hamar elvirágzó vagy keserű királyné sorsot érő kis infánsnők. Nem az volt a célom, hogy kalandokkal színezzem a főhős útját. Amennyi epizódot fel lehetett villantani, a dokumentumok tükrébe megtettem. Így is talán kitűnt az aranykor leányainak sokféle portréja, proféja. A jámbor látszat sokféle sorsot takart. Velázqueznek hónapokon át meg kellett osztani a műtermét Rubenszel, míg az ünnepelt mester az Alcázarban dolgozott. Ez is egyike a bizonyítékoknak, amelyet Velázquez barátságos indulataival kapcsolatban felhozhattunk. Érdekesebb talán az, hogy a két művész közül egyik sem hatott a másikra. Ha elgondoljuk, hogy Raffaello római stílus változását, enyhe elhajlását, a manierizmus, vagy már barokk felé egyes művészet történészek attól az órától számítják, amely alatt az Urbinói, mint egy titokban megnézhette a Sixtinában befejezéshez közeledő Michelangelo-i művet. Elismeréssel kell megállapítanunk, mint Velázquez, mint Rubens stílusbeli álhatatosságát. Don Diego 4 évtizedes pályája alatt nem tért el soha a lélek mélyre néző szuggesztív realizmus ösvényéről. Ettől legfeljebb hajszányit hajlott el, amikor a római Villa Medici képeit festette, egyesek szerint talán már pre-impressionista modorban. Milyen nehéz festőről és képekről írni regényformában, minden esetben megújuló küzdelem szóval kifejezni a kompozíció belső lényegét, megközelítésnek módját, eredet legendáját, árnyalatait, a műalkotás fogantatásának körülményeit, a belső élményt, a művész várakozását, a sikert vagy bukást. Mindez annyival könnyebb Velázqueznél, mert övriének jó része képmás, és az arcképek jobbára ismert személyekről készültek. Ez azért nem teszi könnyebbé az író feladatát, Ha úgy szeretni meglesne mestert, amilyen lehetett, alkotó periódusában, szorgos mindennapjaiban, megfigyelései, festékei között. Az akkori világnak szinte a leghatalmasabb rezidenciájában dolgozott. De ma már azt sem tudjuk, merre, hová nézhettek az ablakai, mekkora volt a térség, amelyben elhelyezkedett, merre nyílhatott a szőnyegajtó, melyen át Felipe rangrejtve beléphetett, hogy napról napra ellenőrizhesse mestert, s gyönyörködhessék koronájának különös gyémántjában, abban, ami Don Diego személye a király számára jelentett. A Velázquez épp úgy mindenki élet volna, mint Rubens vagy Murillo, ez nyilván nehezen bírta volna el a művészre féltékeny király. De Don Felipe és Don Diego viszonya különös, mélyen emberi volt, mintha alig határozták volna meg a hőbéri rend törvényei. Nyilvánvalóan szerették egymást, mikor a királyhoz elhozták Velázquez halálának hírét, mint egy pillanatra megnémult volna a felség körül a színek és formák nyelvén oly bámulatos életmélységgel megörökített Alcázar. Amikor a harmadik udvarmestert írtam, nem jártam még Madridban. Erre könyvem után 4 esztendővel került sor. Természetes, hogy érkezésem napján már első utam a Prádóba, a Velázquez termekbe vezetett. Még frissen élt bennem az élmény. A legtöbb vászonnak ismertem történetét. Reprodukciók forogtak kezemben, és egy és ugyanarról a képről több is. Mégis. Amikor a Breda ostrom előtt álltam, ez Velázquez legnagyobb méretű vászna, úgy gyönyörködtem benne, mint a most látnám először a képet, miként sok-sok átfutó, mindennapos látogató. Egyetlen reprodukció sem adhatja vissza Spinolának, a győztes hadvezér nem gőgös, lekötelezen olaszos mosolyát. A kompozíció megújul, a valóságban minden kitágul. Csodálatos lesz. Mégis el kell mondanom, hogy a képeket a Prádóban túl sötéteknek találtam, mint a rajtuk felejtették volna még a századok porát is. Azoknak, akik megszokták a nagy képtárakban az eredeti színhatás visszaállítását, a merészebb restaurációt, ilyennel találkoztam Bécsben, a Kunst Historischében, vagy Londonban, a National Galleryben. Itt a Prádóban a sűrűn egymás mellé aggatott, minden különösebb bemutatás nélkülöző képsor némi csalódást okozott. Mint a közeli barátaimmal találkoztam volna a Prádóban. Jól ismertem a Velázquezeket fényképről, de nem vettem figyelembe a méreteiket. Hiába áll az övrű katalógusban, a hosszúság és szélesség centiméterekben. Ez semmiképp sem hat a képzeletre. Nem tudtam egyszerűen, milyen a nagy Breda, s viszonylag kicsiny a szövőnők, vagy az udvarhölgyek több síkú, bonyolult kompozíciója. Az életműnek keresztmetszete látható a termekben. Velázquez valamennyi alkotásának talán 2/3. A sors különös kegye kísérte munkáját, képeinek jó része sértetően maradt a királyi palotákban, megmenekültek egy tűzvész viszontagságaiból is. Mi az egyedül álló Velázquez művészetében? Miért nem lehet tovább sétálni a jó részt jelentéktelen embereket oly mélységes belső látással ábrázoló portrék előtt? Helytelen lett volna Don Diegót megtenni bölcselőnek, lélekbúvárnak. Nem találtunk feljegyzést, mely ilyenféle tulajdonságokra utalt volna. Bizonyos mégis, hogy képmásai az emberi ismeret magasabb rendű képességét sugározzák. E spanyol arcok bonyolultabbak, mint más portréfestők műveiben, és talán úgy érezzük, hogy arcvonásaik átható mélységében belerejtőzik a hispán végzet. Nem csak egyetlen embernek a sorsa, de a történelem egyik leghatalmasabb birodalmának a hanyatlása is, mintha olvasható lenne egyetlen lárvaszerű király arc szemhéja betyűdő arcrózsái között. Ez a Velázquez volt az, aki leginkább érdekelt. Az ember, aki csendes volt, tiszteltudóan hallgattak, s mégis ecsetje erejével mindenkinél hűbb felismeréssel örökítette meg a spanyol fáraó krónikáját. Velázquez könyvei, ekkorban ilyen bibliotéka, mint amilyen utána maradt, komoly értéknek számított, tanúskodnak arról, merre vezethettek műveltségének szálai. Kétségtelenül sok minden érdekelte, de ízlésében is spanyol maradt. Együtt élt az ország mindennapjaival. Amikor elhagyhatta a fővárost, hogy csodálatos kirándulást tegyen Itáliában, ott is harmadik udvarmesternek érezte magát, akit ura bizalmas misszióra küldött. Ha nem szerettem volna meg, már Giusti könyv alapján, ifjúkoromban Velázquez szemét, ha nem álltam volna hosszan vásznai előtt, a képeit láthattam, Nyilvánvalóan nem őt választom a spanyol trilógia zárólakjának. De megszerettem. Azelőtt már, hogy a forrásművek kása helyét átrágva írásba kezdtem. Az alakot egyértelműen látom. Nem volt olyan jellemvonása, amelyet illett volna letakarni a hallgatás fátyolával. Aki személyesen ismerte és megörökítette alakját naplójában, talán krónikában, követjelentésben, rokon szemmel emlékezett meg róla. Akkorátus kötelességét gondosan végző, kisebb udvari méltóság benyomását keltette, akit megbecsültek, de ki is használtak a hatalmasok. Szerény dotációért látta el a fárasztó, örök jelenlétet igénylő szolgálatot, azért is lakott a távolabbi palota szárnyon, hogy mindig kéznél lehessen, ha valamit hirtelen elhatároz a felség, vagy nagyobb méltóság. Ilyenkor elhangzik, a majd megoldja Don Diego, s lehet, hogy a mesterek munkájos ihlete közben le kellett ilyenkor tenni a palettáját, épp kezét moshatta meg, kardot kötött, kalapot nyomott fejébe, mert úti menetet kellett előkészíteni, vagy el kellett kísérni a király egyik protokolláris kiándulására, és közben a vászon félkészen száradt, míg a művész újból visszazökkenhetett a mindennapokba, s folytathatta a titokzatos, egyedül álló Velázquezi belső utazást. Ha még mentség kell a főszereplő kiválasztásáért, csak annyit ismerhetek be, hogy ezért a kettős szerepért, ezért a különös spanyol ambivalenciáért fogtam hozzá regényhez. Azért, hogy megpróbáljam megközelíteni az esemény nélkül élettel megáldott művész oly színes, feszült izgalmú, enciklopedikusan spanyol életútját. 1973. május 14. Passuth László.